Már is folytatjuk a beszélgetést Valde Orsival, a Palóznaki Jazz Picnic alapítójával, főszervezőjével, és picit eltértünk a Jazz Picnic-től, mert hogy annyi minden más érdekes dolog is volt, illetve van Orsi életében. És akkor, hogyha ugrunk még egyet, mert hogy említetted azt, hogy elvégezted a jogot, és volt egy teljesen más elképzelés az életedben, és aztán mondtad, hogy hol ennyi, hol annyi százalékban voltál fesztiválszervező, vagy éppen jogász, és most is egy picit inkább ebbe az irányba indultál. Jogászként az ENSZ-el és az OECD-vel is dolgoztál, antikorrupciós és áldozatvédelmi területen, ami megint egy teljesen másik közeg. Mi vonzott ebben a világban?
De amikor elvégeztem az egyetemet, már akkor így tudtam, hogy én nem hétköznapi dolgokkal akarok foglalkozni, hanem ilyen magasztosabb világ megváltó. Igen, hanem ilyen, főleg a nemzetköziség ugyanúgy vonzott, tehát mindenképpen nemzetközi ügyekkel akartam foglalkozni, és azon belül pedig, és ez most a mai napig is megvan bennem, tehát még mindig úgy érzem, hogy a világot meg lehet váltani, és erre a jog egyébként alkalmas is. Úgyhogy ezért foglalkoztam akkor emberi jogokkal, gyerekjoggal, áldozatvédelemmel, és utána pedig antikorrupcióval, illetve integritással inkább azt mondanám, mert az a sokkal tágabb bugyor.
És ezek most talán is kevésbé hallatszanak sok esetben itthon Magyarországon, vagy az
igen,
elmúlt
igen, itt Magyarországon kevésbé, mert tehát egy minimális rendelet szabályozza, pedig szerintem ez az alapja mindennek. Ugye egy jól integrált ember, egy jól integrált szervezet, az nagyon morálisan működik, betartja, tehát figyel egymásra, tekintettel van egymásra, jók a folyamatok, tehát lehet, hogy egy kicsit ilyen idealisztikusra hangzik, de létrehozható, és ráadásul ez egy nagyon erős világtrend is, már csak azért is, mert hogy a globalizációval a jogszabályok kicsit elvesztek olyan szempontból, hogy egyik országban ez, másik országban az, a kereskedelemben nehéz néha ezt összeegyeztetni, ezért alakultak ki a compliance szabályok, amik egy kicsit így összép húzzák, de hát annak is az integritás az alapja, egyébként pont ebből írom most a szakdolgozatomat.
Igen, tehát, akartam is kérdezni, úgy tudom, hogy újra az iskolapadban ülsz, úgyhogy majd erről is beszéljünk.
Egy mesterképzésre jelentkeztem, most végeztem, az abszolutóriumom megvan, úgyhogy most már csak a szakdolgozatot kell befejezni, meg államvizsgázni kell belőle, pont ez, tehát compliance jog.
Miközben fesztivált szervezel, stb.
Igen, de ez tényleg...
Illetve egy családot működtetsz.
Most már nagyok, tehát megmondtam a családnak először, kicsit így meglepődtek, mert nagy volt az ellentét az előző életünkhöz képest, hogy most a mami jön, bocsi, de most ti is meg tudjátok azt, elő tudjátok venni, megmelegíteni azt az ételt, vagy ne adj Isten, még meg is tudjátok főzni.
Egyébként alapvetően ez nem is rossz dolog, mert igen, az önállóságra nevelés az a szülői feladatok része,
így van,
amikor eljön az ideje.
Eleinte így sokkolta őket, meg a családot, de azt látom, hogy amúgy annyira aranyosan így tisztelik ezt, hogy ez nekem fontos, és az is nagyon érdekes, hogy ahogy elkezdtem ezzel foglalkozni, és mondjuk az egész életem hasonló, hogy itt elindulok egy irányba, és hirtelen elkezd minden támogatni benne. Nekem az egy kedvenc regényem az Alkimista Coelhótól, és abba is nekem az azt mondta, hogy ha rajta vagy az utadon, akkor minden segít, és minden, és sokkal kisebb erőfeszítéssel tudsz elérni dolgokat, ha jól választasz, és rajta vagy az utadon, és én ugyanez, hogy...
És akkor most ezt érzed.
Igen, abszolút, tehát, hogy még nem is kezdtem el szinte igazán ezzel foglalkozni, és már most olyan felkéréseim vannak, és olyan megkereséseim, amiket csak nézek, hogy honnan jött, tehát, hogy eddig ez hol volt, és most pont most miért, és ennek én nagyon örülök, úgyhogy...
És mi a célod akkor ezzel?
Én szeretnék ezzel sokkal jobban foglalkozni. A fesztiválból nem tudok, meg nem is akarok úgy kiszállni, mert annyira szervesen a részem. Tehát én azt gondolom, hogyha ebből így kiszállna a család, és tényleg Excel táblából irányítanánk, akkor, vagy irányítaná valaki, akkor elveszíteni a lelkét, a szívét. Ez még pont az a méret, amit még tudunk szívvel irányítani. De azért egy kicsit, most, hogy a gyerekek nagyobbak, nyilván sokkal kevesebb időm megy el úgy a családra, hogy logisztikailag se kell már őket állandóan hozni, vinni, ilyen külön óra, ilyen sport, ilyen nem tudom, tehát ezzel is azért felszabadult időm, sorra költöznek ki külföldre, egyetemekre, de jönnek is vissza egyébként, tehát vagy kettő kiköltözik, kettő visszajön, tehát hogy, de hogy ennek ellenére úgy érzem, hogy most már kapacitásom is van, meg a családban is lett egy ilyen változás, hogy elfogadják, hogy most már nem kifejezetten csak anyuka akarok lenni, meg feleség, hanem szeretnék egy kicsit most így magammal is foglalkozni, és ez például a jog az akármilyen furán hangzik, ez az én időm, meg az én...
Amit visszatölt, ami igen, visszaad. Abszolút, nyilván beszéltünk igen. A fesztivál kapcsán is, hogy ott is az ember egy csomó mindent visszakap, így nem van. Csak ad. A lifelong learning, ugye én ez fogalmazódott meg bennem, hogy ez nem csak egy ilyen lózunk, hanem tényleg folyamatosan, és ahogy a te példádon keresztül látom, tényleg folyamatosan fejlődni kell ahhoz, hogy az ember önmaga lehessen igazából. Nem tudom, hogy te ezt hogy éled meg.
Abszolút. Szerintem az egyik legfontosabb az az önismeret, és ez, amivel nagyon kevesen rendelkeznek, én kötelezően előírnám. Tehát, hogy mindenki 30 és 35 éves kora között vegye részt egy ilyen önismereti csoportba, vagy kurzuson, vagy nem tudom, mert szerintem annyira fontos, hogy megismerjük a saját működésünket, hogy mit miért csinálunk, a drive-jainkat, mindent, és akkor sokkal könnyebben tudunk utána azt gondolom az életben boldogok lenni, és én sajnálom, hogy én ezt most nagyon későn csináltam, tehát gyakorlatilag mondjuk az elmúlt 4 évben foglalkozom így saját magammal, de tényleg azt gondolom, hogy annyival nagyobb egyensúlyba kerültem, mert hogy már tudom, hogy sokkal jobban tudom, hogy ki vagyok, sokkal jobban tudom, hogy miben vagyok jó, miben vagyok rossz. Nyilván még egy csomó minden, még ez változik is, meg még van mit tanulni. Ugye az egyik legnagyobb tanulás az, amikor azt tanulja meg az ember, hogy még mennyit kell tanulnia, de igen, tehát hogy szerintem mindenből érdemes és lehet tanulni, a rossz dolgokból is, tehát sőt, sokszor azt gondolom, hogy én egy picit így nem vagyok extra spirituális, de azért annyira igen, hogy azt gondolom, hogy a földi létünk az egy nagy tanulás, és azt a célt szolgálja, hogy a következő életünkben már, amit most megtanultunk, azzal már ne kelljen foglalkozni, de hogy én azt gondolom, hogy mindenből ki lehet szedni a jót, tehát azt, ami rossz történik velünk, meg kell vizsgálni, miért történt, ha kívülálló okokból, akkor azt, hogy mit tudunk ebből elvinni magunknak, mit tudunk magunkon fejleszteni, ebből mit ismertünk meg magunkról, ezáltal a rossz dolog által, és szerintem ez egy ilyen nagyon fontos szemlélete az embernek a saját életének, és sokkal könnyebben átmegy a problémákon, és tanul is.
És hát azt mondtuk, hogy sok téma és sok terület van az életedben, amitől te vagy egy egész, és az egyik a vállalkozói arcod. Nemrég hoztál be egy monakói divatmárkát Magyarországra, én úgy tudom, honnan, hogyan jött az ötlet, és mit jelent ez számodra?
Ez is egy szerelem projekt, hogy az összes többi, ez egy bikini brand, 10 éve, 20 éve legalább találkoztam vele, ugyanis az az érdekessége, hogy ennek a monakói brandnek az első modelljei magyar lányok voltak, még 40 évvel ezelőtt körülbelül, és amikor ez a brand, ez még csak egy ilyen kis segédmotoros kerékpárból a strandon feketén árult fürdőruhákat jelentett a Côte d'Azur-ön, ezt a fürdőruhát egyszer valahogy felvette Stefani hercegnő, és abba vizisíjelt, és innentől kezdve indult el a felfelé ívelése, és egyébként ez azóta se, tehát még mindig borzasztóan terjeszkedik a brand, pedig ennek 40 éve. Vogue címlapra került vele, meg nem tudom, és akkor lett abból egy profi vállalkozás, továbbra is a magyar lányoknak a segítségével, akik egyébként nekem nagyon jó barátnőim, és az ő kapcsolatuk megmaradt ennek a brandnek a tulajdonosával, és nagyon-nagyon jó a viszony. És ezt a fürdőruhát hordom én a lányok által, akik mindig ezzel ajándékoztak meg a szülinapomon, nem tudom, kaptam tőlük ilyen fürdőruhákat. A mai napig hordom a 20 éves fürdőruhát, ennyire jó minőség, és nekem volt egy olyan érzelmi kötődésem, hogy én elkezdtem ezeket hordani, és utána úgy voltam, hogy én másmiért nem is tudok felvenni. Tehát, hogy inkább, amikor pár évente esetleg olyan bolthoz jutottam ott Franciaországba, ahol árultak, akkor ott bevásároltam 5-6-ot, de hogy én nem voltam hajlandó másba lenni, és 2 évvel ezelőtt beszélgettünk arról pont az egyik hölgyel, akik annó a modelljei voltak, hogy Magyarországon nem olyan, nincs forgalma nagyon a fürdőruhának, és keresnek egy forgalmazót, és azonnal összenéztünk a barátnőmmel, akit meséltem, hogy a repülésből ismertem meg, hogy úristen, ez itt a mi hívószavunk, ezt be kell
itt
hozni.
A pillanat.
Igen. Úgyhogy mi lettünk az első közép-európai, kelet-európai flagship sztória ennek a márkának az Alléban, és nagyon bemegyek a boltba, és ez a, megint ez az endorfin, amikor így körül, vagy megjön egy fürdőruha.
Az otthon vagyok?
Igen, ez a úristen, minden egyes darabot imádok, és nagyjából mindenkinek ez az érzése, aki bemegy a boltba. Teljesen eltérünk az eredeti brand book által előírt bolt külsőtől, egyszerűen azért, mert hogy plázákban nem nagyon árulnak, hanem megnézi az ember a térképet, hogy hol vannak, hát a világ összes tengerpartján rengeteg pötty, de hogy alapvetően persze vannak Párizsban, vannak Brüsszelben, de azért alapvetően nem pláza brand, és mi azért egy kicsit nagyon eltértünk az előírásoktól, és amikor meglátta az anyacég először csak így, nem tudom, Teams meetingen, hogy mi milyen élénk rózsaszínre festjük a falakat, akkor szívinfarktust kaptak, és amikor eljöttek hozzánk, akkor azt mondták, hogy te jó ég, hát ilyennek kéne lenni minden üzletnek, úgyhogy hagyták, hogy megmaradjunk ezekbe a színekbe, de bárki belép a boltba, ugyanazt érzi, amit én, szóval ezt vissza szokták mondani vásárlók, ismerősök. Ez is egy ugyanazt sugározza, amit én a piknik zenével akarok sugározni.
Pont ezen gondolkodtam, hogy ott is teljesen eltértek a többi fesztiváltól.
Ez a napsütés, tehát, hogy én azt szeretném, hogy minden, amit csinálok, attól süssön ki a nap, és ilyen zenéket válogatunk a nagy színpadra, hogy mindenkinek mosolyra húzódik a szája, mert ilyen happy, ilyen boldog életérzés sugároz, és ugyanez sugározza ez a fürdőruha márka is, meg a boltunk, úgyhogy igen, tavaly nyitottunk, és azóta próbáljuk ezt a márkát megismerni. A magyar közönséggel.
És az elején mondtad, hogy ennyi százalékban vagyok fesztiválszervező, annyi százalékban jogász, hány százalékban vagy üzletasszony?
Itt az a szerencsém, hogy itt tényleg nagyon jól megosztottuk Lárival, a barátnőmmel a szerepeket, tehát ő viszi ezt leginkább a hátán, úgyhogy itt én inkább csak, hát nem, annál több vagyok, mint tulajdonos vagy befektető, mert sokkal jobban részt veszek a bolt mindennapi életébe, de effektív nem én állok ott, nem én rendelem az árut, nem én határozom meg azt, hogy hiszen a Klári látja, hogy mit keresnek, ha bejönnek, stb. Tehát operatívan magyarul ő üzemelteti, én csak foglalkozom vele, beszélgetünk, megyek, gondolkodunk, együtt tervezzük a marketingjét, az imidzsét, de alapvetően ő, tehát hogy százalékosan mondjuk azt mondom, hogy 8.
Jól érzékelem, hogy egyszerre vagy vagytok értékalapú és üzletileg tudatos vállalkozók is?
Most már igen, bár én még mindig, hát sajnos, vagy nem tudom, még mindig inkább értékalapú vállalkozó vagyok. Szerencsére ott van a férjem, aki azért...
Aki, mint mondtad, az Excel táblák
elé,
ha lerángat a
földre. Aki azért így ránéz, és azt mondja, hogy na hát ez így nem fog működni. Ez nagyon fontos. Nagyon sokáig nem fogadtam meg, amit mondott, mert úgy voltam vele, hogy és nem is, inkább nem is vittem elé a számokat, nem is vittem elé az ötleteimet, mert tudtam, hogy úgyis valami okossággal, és amúgy tényleg
igaza van,
igen, de nem akartam hallani, mert hogy én ebbe így bele akartam engedni magam a boldogságába, például pont ennél a brandnél, de azért igen, tehát ott nálunk azért ő képviseli ezt, úgyhogy ez egy ilyen szinergia, hogy én beleviszem a szívemet, lelkemet, ő pedig ezt ilyen keretek közé rakja.
És ebből kisül valami nagyon jó dolog, vagy több nagyon jó dolog, és van egy része az életednek, ami az értékek által szervesen kapcsolódik ahhoz, amit a Bridge Budapest is képvisel, és erről is beszélgessünk, hogy egyrészt mi ez a mozgalom vagy szervezet, illetve mi a célod azzal, hogy kapcsolódsz hozzájuk.
Ők azok, akik számomra így megtestesítik azt, amivel én foglalkozni szeretnék majd, amikor majd több százalékban is a joggal foglalkozom. Ők az etikus vállalati működésnek a szervezete, azt mondanám, hogy az anyacége Magyarországon, mert ők azok, akik ezt évekkel ezelőtt elkezdték népszerűsíteni, és már akkor voltak kapcsolódásaink, nekik ugye van ez a vállalható vállalkozás lista, ahova lehet önkéntesen jelentkezni cégek, egy kérdőív alapján rangsorolva vannak vállalható vállalkozásként, ami azért nagyon fontos, mert ez egy minőségi pecsét az adott cégen, hogy etikusan működik, és azt gondolom, hogy ez befektetők, partnerek számára ez egy nagyon fontos dolog, hogy...
Ez egyfajta hitelesítés.
Így van, hogy megnézik, hogy ha rajta van a listán, akkor nagy valószínűséggel nem fognak vele befürödni, és minden úgy van, ahogy mondják, és szerintem ez üzletileg is előnyös. Pont amikor elkészült ez a vállalható vállalkozás, vállalkozás oldala, vagy kezdeményezése a Bridge Budapestnek. Én akkor készültem el az integritás auditommal, ami nagyjából hasonló, csak ennél sokkal tágabb, és szőrszálhasogatóbb, és most azon dolgozom, hogy ezt a kettőt valahogy esetleg össze lehetne vonni, úgyhogy én nagyon mindennel tudok azonosulni, amit Vera Pistyúr Vera képvisel ezen a vonalon, úgyhogy a lehető legnagyobb mértékben szeretnék majd kapcsolódni, illetve például most van egy új kezdeményezésük, aminek szintén részesei lehettünk, vagy részese lehettem, ez a House of Giving, ami egy kicsit más irány, ez a filantrópiáról szól, és ugyanazt mondja, amit én is a fesztivál kapcsán, hogy tanítani kell az embereket filantrópiára, adományozásra, mert akármilyen furcsa, nincs meg így zsigerileg az emberekben ez itt, legalábbis ebben a régióban.
Tehát hogy adni és visszaadni kell.
Így van, de ez tanítható.
És nem csak egy bizonyos szint felett, hanem mindenki a maga szintjén meg tudja ezt tenni, ami nagyon fontos talán.
Így van, úgyhogy mi, mint fesztivál, és szerintem minden fesztiválnak ez a dolga, amúgy képviseli is a többi fesztivál, és itt nagyon sok embert szólítunk meg egyszerre, nagyon sok embernek lehet átadni az üzenetet, ha nem is azokat az alapítványokat választják, akiket mondjuk például mi, mint Jazz minden évben van egy lista, akiket mi támogatunk, és ha nem is támogatják őket, és nem is őket választják, de legalább látják, hogy ennek van jelentősége, és talán egy kicsit érzékenyítjük ezzel az embereket ebbe az irányba. Nagyon nagy a zaj, tehát rengeteg támogatandó szervezet van, ebbe talán egy kicsit iránymutatás az is, amit a Jazz Picnic, csak mi ezeket választottuk, ha gondoljátok, akkor őket lehet, de persze mást is, de most éppen őket.
De a gondolatébresztés, a figyelemfelhívás talán ebben, ami egy nagyon fontos gesztus, illetve feladat.
És ez a House of Giving pont ezt szolgálja, hogy olyan hangadókon, influencereken, most ezt így idézőjelbe véve, tehát olyan hiteles embereken keresztül, meg cégeken, vállalkozásokon keresztül próbálja népszerűsíteni az adományozásnak a jelentőségét és a szépségét, hogy ehhez nagy örömmel csatlakoztunk.
Hát egyébként nagyon fontos lenne egy olyan közösség építése, ahol a társadalmi felelősség, az átláthatóság és ugye a tudás az üzleti döntések alapja. Hogyan látod, hol tartunk ezen az úton? Itt ugye jogászként is, vállalkozóként is, és fesztiválszervezőként is több szempontból láthatod ezt.
Ami nagyon érdekes volt, egyszer részt vettem egy tárgyalási technikák tréningen Bécsben, fantasztikus volt egyébként, és ezt a közép-kelet-európai blokknak szervezték. És nagyon érdekes volt, hogy két brit oktatónk volt, és egyfolytában azzal szembesültek, hogy ez a közép-kelet-európai blokk bizonyos országai állandóan értetlenkedve kérdezték, hogy oké, de mikor hazudunk? Mikor van itt az ideje, hogy hazudjunk? És akkor mondták, hogy de nem hazudunk. Tehát miért kéne hazudni? Tehát egy tárgyalásban sose tudhatod, hogy mit akar igazán a másik fél. Lehet, hogy pont azzal, hogy te elképzeled, hogy ő mit akar, és behazudsz egy olyan dolgot, nem fog létrejönni, mert ő pont nem azt akarja, tehát nem hazudunk. És végül már tényleg vicces volt az egész, hogy mindig felkerült, hogy ez a kérdés, hogy oké, és akkor mikor hazudunk? De nem hazudunk. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan kultúra, vagy nem tudom, amiben már nagyon sok változás van, de hogy alapvetően szerintem ezt a gyökerekig le kell nyúlni.
És etikusan működni,
és meg
újra
kell változtatni
gondolni
a szemléletet, uh-huh, hogy igenis lehet tisztességesen és átlátszóan működtetni egy céget. Nyilván az kell, hogy mindenki átláthatóan és tisztességesen működjön, mert ha valaki nem, akkor bizony rövid távon előnye származik abból, vagy előnyt tud magának származtatni, de minden kutatás és minden bizonyítja, hogy csak rövid távon. Hmm. Tehát már középtávon nem.
Sokszor a hazugságról az ügyeskedés az, ami...
Azért mondtam hazugságról, de konkrétan ezt kérdez, ez szó szerint ez volt a kérdés, hogy de mikor hazudunk. Tehát, hogy etikusan, ha mindenki etikusan működne, akkor én azt gondolom, hogy sokkal hatékonyabb lenne minden. Tehát és ebbe beletartozik az, hogy bánunk a munkavállalóinkkal, beletartozik az, hogy a folyamatainkat hogy határozzuk meg, hogy okosan, tehát már mint úgy okosan, hogy jól, hogy nincsenek benne fölösleges kunkorok, amivel mindenki agyára megyünk, és előbb-utóbb ahhoz vezet, hogy például ez egy korrupciós kockázat, hogy le akarják rövidíteni, és így már is, és tisztességtelen akarják lerövidíteni, tehát nem akarnak ők semmi más, csak egy értelmezhető folyamatot, és ezért hajlandó fogok fizetni is valakinek, tehát hogy ez egy nagyon komoly kockázat, de hogy azt gondolom, hogy ebbe tart a világ, mert igenis e felé tart, nem véletlenül születnek most már olyan törvények, olyan szabályozások, a fair trade-től kezdve rengeteg olyan szabályozás van Amerikában, főleg Kaliforniából kiindulva, amik tiltják az olyan partnerekkel való együttműködést, akik nem tisztességesek és nincsenek rajta, és mondjuk fekete listások, most nem ez a jelenlegi fekete lista, hanem gazdasági tisztességtelen működési fekete lista, nagyon nagy büntetésekkel sújtják azokat az amerikai cégeket, akik ennek ellenére üzletelnek ilyen vállalkozásokkal. Szóval, hogy van erre egy világtrend, és egyre erősebb, és én ezt mindenképpen szeretném képviselni itthon is.
Te azt gondolom, hogy nagyon jó példája vagy annak, hogy egyszerre több szerepkörben is lehet több projektet is vinni, és sikerre vinni, és az jutott eszembe, hogy esetleg mit üzennél azoknak a nőknek, akik vállalkozáson gondolkodnak, akik valami hasonló dolgot szeretnének létrehozni, de mellette ott a család, a karrier, a feladatok, hogyan lehet ezt, hát nem is tudom, hogy jól csinálni, de hogyan ne féljünk ettől?
Szerintem nagyon nehéz helyzetben vannak a hölgyek a jelenlegi világban, mert bizonyos funkciók még nem szűntek meg, de már társult hozzájuk egy csomó olyan funkció, ami azelőtt nem volt, tehát még nagyon sok családban ugyanúgy ott van, ami belőlünk nőkből ösztönszerűen jön az anyaság, az otthonteremtés, a megtartás.
A gondoskodás.
Igen, a gondoskodás, és viszont már emellett nyilván a kvalitásainkat is szeretnénk megmutatni a világnak emellett, hiszen rengeteg kvalitása van a nőnek, pont annyi, mint egy férfinak. Tehát ha belegondolunk, hogy a 20. század elején még hosszú szoknyába jártunk, és még orvosok se lehettünk, és nem volt szavazati jogunk, ahhoz képest iszonyú nagyot ugrott a világ 100 év alatt, és ezzel szerintem nagyon sok mindenki nem tud lépést tartani ezzel a változással. Úgyhogy vagy az egyiket tolja túl, vagy a másikat, vagy mind a kettőt akarja, és belehal. Tehát, hogy szerintem a balanszot kell megtalálni, és a családdal is egy olyan rendszert felépíteni már a kezdetektől, tehát én ezt rontottam, mert hogy az elején azért én nagyon 100%-ban családanya voltam, és ezért őket sok érte, amikor azt mondtam, hogy most már nem szeretnék az lenni.
És most én jövök.
Igen, hogy, de aztán mondom, nagyon rövid idő alatt ezt örültek neki, meg tisztelik ezt, és szerintem ez is egy jó tanítás a gyerekeknek, hogy igenis vállalt fel magad, de hogy én azt hiszem, azt üzenném, hogy ezt az egyensúlyt találják meg, hiszen szerintem nem kell eldobni az anyaságot, meg az otthonteremtést csak azért, mert karriert építünk, csak meg kell találni azt az összhangot a környezetünkkel és magunkkal, amiben mind a kettőt a legjobban tudjuk csinálni, és itt a legjobb az nem azt jelenti, hogy mindegyikből, nem tudom, 8 gyerekes családanyaként top vezető, tehát nem így értem a legjobbat, hanem ami számunkra a legelfogadhatóbb. És
hát a sikerélményt, meg boldogságot
ad. Így van, így van.
Akkor legyen már ez a végkicsengés, vagy a végszó. Köszönöm, Orsi, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen.
Valde Orsi, a Paloznaki Jazz Picnic alapító, fesztivál igazgatója, jogász, üzletasszony volt ma a vendégem.